Hegedűs István a Magyarország Európa Társaság elnöke az Inforádió arénájának vendége. A rendezvény célja az volt, ezt olvastam a meghívóban, hogy felhívják a figyelmet a szomszédban zajló eseményekre úgy, hogy a határon túlélő magyar kisebbségek jogainak kérdését tágabb összefüggésbe helyezve újfajta politikai szemléletmódot kínáljanak a hazai döntéshozónak és a médiának. Mi az az új szemléletmód? Mit látunk rosszul?
Nem biztos, hogy rosszul tudjuk talán, de meglehetősen egy irányba megy a magyar médiában és általában a magyar politikai elit vitáiban a gondolkodásmód. Tehát ugye döntően a magyar kisebbségek helyzetén keresztül értelmezzük mindazt, ami történik, ami ad egy speciális megközelítési módot. Az elmúlt egy-két évben, különösen a Vajdaságban azok az incidensek, amelyek magyar nyelvű, magyarokkal szemben történt, amit ugye röviden és kicsit csúnyán magyar veréseknek nevezett a média, az elvonta a figyelmet arról, amiről kezdtünk beszélgetni, hogy a régióban egyébként rengeteg pozitív változás indult be, és elvonta attól is a figyelmet, hogy ez nem speciálisan a magyarokkal történik, hanem rengeteg etnikai probléma maradt természetszerűleg a háború után ebben a régióban, hogy Boszniában hogyan élnek egymás mellett a bosnyákok, a horvátok vagy a szerbek, ez legalább olyan fontos kérdés, és hogy milyen általános megoldás lehet kitalálni a kisebbségi problémára, a nemzetiségi problémára, ennek csak egy része a magyar ügy.
De és még nem joggal vonja el a magyar hivatalos külpolitika figyelmét az általános problémáról a magyar verés, hiszen a magyar állam valahol felelősséget visel a határokon túlélő magyarok ért, a magyarok érdekei is. Nyilván arra figyel, amikor a mieinket verik.
Igen, de ha csak arra figyel, akkor ez azt jelenti, hogy leszűkül egy témakörre a magyar külpolitika, leszűkíti önmagát, és leszűkítjük saját állampolgárainkat is, hogy csak erről beszéljenek, miközben nem árt érteni, hogy a magyarok benne vannak ebben a nagyobb kalapban, ebben a nagyobb problémában, sőt, ugye hát Magyarország valójában mással is foglalkozik már most, és mi azért is mondtuk, hogy erről beszélni kell, mert éppen, hogy erről alig esik szó. Tehát Magyarország például részt vesz a visegrádi többi tagország együtt olyan programokban, amely a balkáni országokban a rendőrség képzését segíti különös tekintettel Szerbiában. Magyarország tagja az Európai Uniónak, és az Európai Uniónak közös, még így lehetne mondani, külpolitikája, szomszédság politikája a régióban. Ha mi magyarok kizárólag arról beszélünk, hogy mi történik az ottani magyar kisebbséggel, és megfeledkezünk arról, hogy van egy nagyobb, egy tágabb probléma is, akkor hiába vagyunk mi szomszédok, akkor ez érdektelen véleménynek tűnik. A magyarok Trianon óta ugye sérelmi politikát folytatnak, tehát ez annak része, ez nem is tűnik olyan hangsúlyosnak, ezt meg kell hallgatni, de hogy mit csinálnak a nagyok akkor, abban ugye mi nem tudunk részt venni. Tehát a magyar külpolitikának igenis, én legalábbis úgy gondolom, hogy az egész térség problémáival kell foglalkoznia, és ezen belül lehet értelmezni a magyar kisebbség helyzetét. Persze, hogy minket érzelmileg ez jobban érdekel, és persze, hogy ez a magyar médiában is hangsúlyosan szerepel, de akik hivatalosan politikával foglalkoznak, tudniuk kell, hogy legyen bármilyen fájdalmas és egy-két incidens. Nem csak erről van szó, hanem ha a koszovói vagy a montenegrói helyzetet nézzük, akkor ott még sokkal súlyosabb, bonyolultabb problémák kell szembenézni.
Elég fontos a magyar politika, a magyar köztársaság ahhoz, hogy hatékonyan tudjon foglalkozni mással is, mint a vajdasági magyar verésekkel?
Hát muszáj, hogy mással is foglalkozzon.
De erőlködni lehet, és lehet, hogy kutya nem hallgatja meg. Nálunk nagyobb országok is foglalkoznak vele, az Európai Unió is foglalkozott vele, és mégis a NATO-nak kellett bombázni.
Az azért már elég rég volt, tehát azóta rengeteg minden változott az Európai Unión belül. Az Európai Unió tagállamai rengeteget tanultak abból, hogy a 90-es évek elején még nem álltak készen arra intézményrendszerüket tekintve, döntéshozatali módszerüket tekintve arra, hogy közösen lépjenek föl a Balkánon. A 90-es évek végén nagyon komoly tanulságokat vontak le a nagyobb uniós tagállamok. Nagy-Britannia, amikor Tony Blair hatalomra jutása után kinyilvánította azt a szándékát, hogy komolyan részt vesz a közös európai külpolitika, és beleértve tehát a balkáni szomszédságpolitika alakításában, azt, hogy olyan akár katonai jellegű szervezeteket is létrehozzanak, hogy ma a Balkánon az Európai Unió komoly szerepet vállal a béke fenntartásában, míg a 90-es években nem voltak ilyen jellegű katonai, békefenntartó, béketeremtő európai ilyen gyors hadtestek, vagy más katonai jellegű csoportok, védelmi csoportok, és ezért is volt az a nagyon zűrös viselkedés, ami a nemzetközi közösséget jellemezte mondjuk a szrebrenicai vérengzés idején. Ebből azért komoly tanulságot vont le az Európai Unió, és azért az is világos, hogy az Egyesült Államokat minden egyes esetben belerángatni valamibe, az lehetetlen. Azért hozzá kell tenni, jelenleg nincsen olyan típusú háborús feszültség, mint a 90-es évek elején, tehát nem is várható, hogy erre szükség lenne, de az, hogy az Unió aktívan részt vesz a Balkánon, mint például a montenegrói népszavazás előkészítésében, ez egy új jelenség, ez a 90-es évek rossz politikájából levont következtetésekből adódik. Ebben kell részt vennie Magyarországnak. Ott ül Magyarország képviselője azokon az üléseken, ahol a 25-ök eldöntik, hogy milyen politikát folytassanak a Balkánnal szemben.
Füzes Oszkár azt írta a mai Népszabadságban, hogy szerinte van egy sajátos magyar Balkán ismeret, ami abból adódik, hogy egyszerre vagyunk távol és közel a Balkánhoz. Ez, ha van ilyen valóban, érződött?
Hát ezen a konferencián talán azért kevésbé, mert talán hasonló szellemiségű embereket hívtunk össze, tehát azok a magyar szakértők is, akik jelen voltak, Gyarmati István vagy Hargitai Zsuzsa nagy nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek, de valóban a közvélemény, vagy bizonyos értelemben a média szokásos megközelítése, az egy bizonyos értelemben a történelmi hagyományokból építkező, és talán tradicionális értelmezése a magyar-balkáni viszonyoknak. Amit mi tehát szerettünk volna, és ez összefügg azzal is, hogy egyáltalán Magyarország mit keres az Európai Unióban, épp hogy kiderüljön, hogy ez a régi módi megközelítés modern világban talán nem elég, hogy itt összefüggnek az ügyek, hogy Horvátország, amely most már jó úton halad az uniós tagság felé, az minta lehet a többi balkáni, nyugat-balkáni ország számára, és itt Magyarországnak ugyanolyan szava van az unión belül egyébként, mint bármely más tagállamnak, még akkor is, ha nyilván egy nagyobb erejű régi tagállam adott esetben természetesen kezdeményezőbben tud fellépni, de valóban ami sajátos szomszédságból fakadó érzékenységünket bele tudjuk vinni ebbe a vitába, de mondom még egyszer, ha csak a magyar kisebbségről beszélünk, akkor ez alig, ha lesz sikeres.
Horvátországgal kapcsolatban én úgy emlékszem, hogy a magyar kormánynak és a magyar ellenzéknek is határozott álláspontja volt, hogy gyorsítani kell a horvát csatlakozást, és ennek Brüsszelben is hangot adtak. Arról kevesebbet beszéltünk, hogy ez a magyar állampolgároknak miért érdeke. Egybeesik a magyar állami, ezek szerint kormány és ellenzéki oldali érdek a magyar állampolgárok érdekével?
Hát ugye ebben az ügyben Magyarország egy-két másik tagállammal alkotott frontot, és meglehetős kisebbségben volt az Európai Unión belül. Ezek más is kérdések is, és persze stratégiai szempontok is. Magyarország és talán Ausztria régi történelmi hagyományok miatt is talán, és ebben a Magyarországon valóban nem volt különbség az ellenzék és a kormánypártok álláspont. Ők jobban sürgették, hogy Horvátországgal hamarabb induljanak el a csatlakozási tárgyalások. Néhány másik ország, mindenek előtt például az Egyesült Királyság, jóval keményebben követelte, hogy a politikai kritériumokat alapvetően teljesítenie kell már ahhoz is, hogy elinduljanak a tárgyalási szakaszban a horvátok. Ez az, amit angolul úgy neveznek, hogy conditionality, nehéz lefordítani, ugye feltételek vannak, kritériumok vannak. Hát az egyik ilyen alapvető feltétel az, hogy ki kell szolgáltatni a háborús bűnösöket a hágai bíróságnak. Itt Horvátország, ha biztos sokan emlékeznek rá, eleinte úgy tűnt, hogy nem működik eléggé együtt a hágai hatóságokkal, amikor aztán a brit titkos szolgálatoknak például megfelelő információjuk volt arról, hogy ez a magatartás megváltozott, akkor a brit állás módosult, és nem sokkal később Gotovinát valóban letartóztatták, ami utólag igazolja azt, hogy talán ezért történt, és nem egyszerű politikai adok-kapok és alku volt, mondjuk Törökországgal kapcsolatban, amit viszont a britek ezt az országot viszont szerették volna mielőbb, hogyha bevonjuk a tárgyalási folyamatba. Tehát itt sokféle szempont volt. Én nehezen tudom értelmezni igazából, hogy mi volt itt, vagy mi lehetett volna itt a magyar nemzeti érdek. Ezek eltérő szemléletmódok és gondolkodásmódok, amik teljesen normális, hogy ütköznek az Európai Unióban. A magyar álláspontot épp azért bírálták sokan külföldön, mert nem volt elég elvi álláspont. Túlságosan a szomszédságpolitikai hagyományokra hivatkozva nyomult Magyarország ebben a kérdésben. Én azt hiszem, hogy ez is tanulság lehet, hogy bármennyire is fontosak a rövid távú gazdaságpolitikai vagy turisztikai érdekek, vannak ezen felül morális szempontok, amiket erősen figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy Mladic tábornok esetében nincs vita. Az Európai Unión belül a 25-ök nem vitatkoztak azon, hogy igenis meg kell szakítani most a tárgyalásokat Szerbiában. Szerbiával ezek még nem is a csatlakozási tárgyalások, hanem a stabilitási és társulási egyezményről szóló tárgyalások, amik persze hosszú távon majd a tagság felé vezethetnék Szerbiát. Amíg Mladic tábornokot nem fogják el és nem adják át, úgy tűnik, hogy addig az EU nem hajlandó tovább tárgyalni Szerbiával. Itt a magyaroknak már nem volt külön álláspontjuk.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Hegedűs István, a Magyarországi Európa Társaság elnöke az Aréna vendége.